Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, Ezékiel próféta, akitől vettük a mai első olvasmányunkat, a Krisztus előtti 6. században élt. Akkor, amikor 587-ben Jeruzsálemet és egész Júdeát elfoglalta Babilónia, és a zsidóságnak a vezetőit, előkelő családjait, mindenkit, aki számított valaminek, a fogságba hurcolták. És a fogságba hurcolás után jó 10 évvel kapja a Kebár folyó mellett a prófétai hivatást, ami akkor szenzációnak számított. Hiszen a korabeli mentalitás szerint, ha egy nép legyőzte a másikat, akkor legyőzte az Istenét is, megsemmisítette. Ha pedig egy népet elhurcoltak a szülőföldjéről valahová, akkor otthon maradt az Istene, az Isten nem kísérte őt el a fogságba. Ez volt a korabeli mentalitás. Gondoljunk csak a szíriai Námánra, aki miután meggyógyul, 7-szer megfülödve a Jordán folyóba, azt hiszi, hogy csak akkor tudja imádni Szíriában a választott népnek az Istenét, ha ökörfogattal földet cipeltet haza, és azon a földön imádkozik. Másképpen nem nyer meghallgatást. És a mentalitással szembe menni még napjainkban is szinte értelmetlen dolog. Az emberek fejéből nem lehet kiverni sok mindent, de főleg a butaságot. Most Ezékiel próféta megkapja ott a hivatást, és arra szól a hivatása, hogy valamilyen formában próbáljon lelket verni a fogságban élő véreinek a szívébe, lelkébe, hogy vigasztalja ezt a lelke velejéig megalázott népet, hogy megóvja őket a teljes elcsüggedéstől. 48 fejezetből áll Ezékiel prófétának a csodálatos könyve, és ebből a 48 fejezetből a 33. fejezettől egészen a végéig, a 48. fejezetig a biblikus szakirodalom úgy nevezi, hogy vigasztalások könyve. És ezen résznek a vigasztalások könyvének talán legszebb fejezete a 37. fejezet, az, amelyet szinte teljes egészében hallottunk a mai első olvasmányban, a híres csontmező látomás. Hogy megértsük a csontmező látomásnak a hátterét, egy pici-picikét utalnom kell a teremtés leírására. Azt írja a teremtés könyve, a Biblia első könyve, hogy Isten kezdetben teremtette a világot. Szavával hívta létre a semmiből a világot, de a teremtéskor Isten lelke ott lebegett a vizek fölött. Tehát amikor Isten az élettelen semmiből létrehozta a világot, hogy az élővé váljék, már akkor szükség volt Isten lelkére. Isten lelke lehelte az életet, a mozgást az élettelen természetbe. Amikor pedig leírja a teremtés könyve az embernek a teremtését, annak érzékeltetésére, hogy mennyire fontos az isteni léleknek a jelenléte bennem, bennünk, emberekben, azt mondja, hogy Isten órába lehelte az életnek a leheletét. Az Ószövetségi Szentírásban újra és újra visszatérő motívum, hogy Isten úgy próbálja megbüntetni egyik-másik embert, főleg azokat, akik visszaéltek hivatásukkal, hogy megvonta lelkét tőle. Gondoljunk csak az első királyra, Saulra. És annyira átéli ezt Dávid király, hogy mit jelent Isten lelkétől megvonva élni, hogy amikor elköveti házasságtörését, és a próféta figyelmezteti súlyos bűneire, akkor fohászai közt egyik legsúlyosabb az, hogy szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Mert ha megvonod szent lelkedet, akkor én a halál martaléka leszek. És amikor a próféta Ezékiel látja a csontmezőt, és a látomásnak az értelmezésében elmondja az Úr neki, hogy ez Izrael háza népe itt tart, akkor ebből a próféta döbbenten értette meg azt, hogy azért jutott az Isten népe, a választott nép arra a sorsra, a csontmező sorsára, mert magára hagyta Istenét, magára hagyta templomát, sorra legyilkolta a prófétákat, nevetségtárgyává tette Isten törvényeit, azaz erkölcsi autonómiát követelve felülírta Istent, és ennek lám ez lett a következménye. És az egész látomásban az a vigasztaló üzenet, hogyha egy nép, amely magára hagyta Istenét, templomát, törvényeit, hagyományait, ide süllyedt, Isten még akkor is tud vele mit kezdeni, mert Istennek lehetősége van a csontmezőbe, a csontmezővé vált népbe is lelket lehelni. És ezért akkor és ott, de átívelve közel 2600 évet, 2016 pünkösdjén is ünneplő testvéreim, vigasztaló, bátorító üzenetként hangzik mindannyiunk számára az akkor elhangzott szavak, így szól, belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek, mondta a próféta, és izeni ma is nekünk, Anyaszent Egyházunk, Isten megbízottjaként. És úgy, ahogy mondtam, kedves testvérek, ez a pünkösd ünnepének számunkra itt és most vigasztaló üzenete, belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Ezt elsőként az új szövetségben maguk a tanítványok élték át. Ha nyomon követjük, és csak úgy tallózva is utalunk egy-két epizódra, ami történt a tanítványokkal nagy csütörtöktől elegészen húsvét estéig, akkor láthatjuk, hogy ők is egy reménytelen csontmező, kiszáradt csontmező voltak. Júdás elmegy, fölköti magát, Tamás nem tudni, hol keringózsál, Péter idegen tüzek mellé telepedik és árulóvá vedlik. Annyira félnek saját árnyékoktól is, hogy magukra zárják az ajtót. Kleofás és társa megpróbálnak vissza senderedni az életbe. Elmennek Emmauszba. Jézusnak kell érkeznie hozzájuk zárt ajtók mögé, és hogy valamiféle életet leheljen belük, azt írja a Szentírás, hogy rájuk lehelt, és azt mondta, vegyétek a szent lelket. És még pünkösd előtt vagyunk. Tehát már akkor Jézusnak a saját lelkéből kellett adni a tanítványoknak, hogy abból a testvetségből, abból a lelki halálból, abból a kiábrándultságból, abból a csontmező látképből valamilyen formában talpra álljanak. És ekkor indul valamiképpen mozgásba az apostolok élete. Péter háromszoros szeretett vallomással jóvá teszi bűnét, 11 alkalommal találkoznak a mesterrel, Tamásnak alkalma van látni a sebeket, és amikor aztán eljön a pünkösd ünnepe, amit valójában ma ünnepülünk, ma ülünk, és látványosan megkapják a Szent Lelket, akkor mintha teljesen kicserélték volna őket, oda a félelem, oda a gyávaság, oda a képzetlenség, oda a tudatlanság, egyszerre mindent értenek, mindent látnak, semmitől sem félnek, és szinte labinaszerűen rohanják le a világot, az evangélium örömhírével viszik minden népnek, hogy föltámadt Krisztus, él, itt van köztünk mind a mai napig. Ahogy mondtam, kedves testvérek, pár perccel korábban az első pünköskor látványosan jött fel a Szentlélek szél és lángnyelvek alakjában. Szükség volt erre a látványra, igen-igen nagy szükség, hisz másképpen nem értették volna meg, mi a lényege. De Jézus egy alkalommal, és ez Szent János evangéliumának a 7. fejezetében szerepel, és ezt olvastam ünnepi evangéliumként, egy alkalommal vízhez hasonlította a Szent Lelket. A következőket mondta. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, annak, amint az írás mondja, élő víz folyamai törnek elő szívéből. És ehhez a jézusi kijelentéshez az evangélista Szent János hozzáteszi, ezt Jézus a Szentlélekről mondta, akit később elnyertek a benne hívők. Jézus tehát, kedves testvérek, a Szent Lelket élő víznek nevezi. Izrael népének volt fogalma arról, hogy mi az, hogy élő víz, mert ők ismerték a holt vizet is. A holt tengernek a vizét, ahol még ma sem találtak életet, hiszen 36 fokos a sótartalma, sőt, aki ivott belőle tévedésből, akár bele is halhatott. Élő víz pedig hát akkora kincs volt és érték, hogy sokszor a klánok, a családok háborút viseltek egymással egy-egy kútért, egy-egy gázlóért, ahol állataikat megitathatták, ahonnan a maguk számára is iható vízre tettek szert. Jeruzsálemi Szent Ciril, aki 387-ben halt meg, és aki püspökként részt vett a konstantinápolyi zsinaton, tehát része van a híres, hosszabbik hitvallásnak a megszerkesztésében, és aki 20 évet töltött számüzetésben azért, mert nagyon keményen kiállt Jézus Krisztus istensége és a boldogságos Szűz Mária Isten anyaságának a hite mellett, 24 katekézist hagyott ránk. És a 24 katekézisből, hitmagyarázatot jelent a katekézis, a 16. az élővízről szól. Azt mondja jeruzsálemi Szent Ciril, ez a 4. században élt egyházatja, a víz az élet feltétele. Sok formában fejti ki hatását. Akár a pálmában nézem, vagy akár a szőlőben, vagy bármelyik fában. A víz alkalmazkodik a befogadó természetéhez. Mindenkinek azt adja, és mindenkiben az lesz, ami annak pontosan megfelel. És azt mondja, ilyen a Szentlélek is, azt adja, amire szükségünk van. A száradó fa új hajtást hajt, új életre támad, a bűnös lélek megtér és hozni kezdi a keresztény életnek a gyümölcseit. És Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, itt tárul elénk a Szentlélek egyházban kifejtett csodálatos munkája. A Szentlélek eleddig 2000 éven át mindig azt adta, amire szükség volt. Csak egy pár példára utalok, hogy fogalmunk legyen róla. Máté, Márk, Lukács és János, ott vannak a szimbólumaik a szószékon is. Ők azt kapták a Szentlélektől, hogy evangéliumot írjanak. Azaz megírják Jézusnak az élettörténetéből azokat a fontos történeteket és tanításokat, ami a mi üdvösségünk szempontjából fontos. Pál apostol 13 levelet írt ugyancsak a Szentléleknek a sugalmazására, és ebben a 13 levélben megmagyarázza mindazt, amit tudnunk kell az Ószövetségről, hogy miként teljesedett be az az Új Szövetségben. Az írástudatlan Péternek két levele van, csodaszép és tartalmas levelek. A vértanúk erőt kaptak ahhoz, hogy zsenge gyermekkorban vagy védtelen nőként odaadják az életüket Jézus Krisztusért. Az apostoli atyák képességet kaptak arra, hogy amikor a kereszténység találkozott a pogány világgal, akkor megtalálják a szókincset, a szavakat, hogy szót éltsenek a pogány világgal. Félelmetes nagy próbálkozás volt, emberi erőt meghaladó dolog. Hányszor van, hogy nem tudunk a másikkal szót élteni meg, pedig egy nyelven beszélünk. És ezt a Szentlélektől kapták meg, hogy utalnék a szerzetes rendekre, fogódzanak meg. Anya Szent Egyházunkban 850 férfi rend és 1600 női rend van. Ez mind római katolikus, ez mind ugyanaz hiszi, mint én, mint ön, és ez mind akkor és úgy született, hogy akkor és ott valahol arra a karizmára, adományra volt szükség, amire alakultak. A Ferenc rend, a Domonkos rend, a jezsuiták, a bencések, lehetne sorolni, csak a nagyobbakat említettem, hol van még a 850. De ennyi van. És ez mind-mind megfér az egyházban, mert mind-mind a Szentlélek Úristen csodálatos műve. Hogy a hithirdetők elmentek Kínába, Vietnámba, Koreába, Egyiptomba, akárhova, és szót értettek, meg tudták értetni önmagukat, az evangéliumot tudták inkulturálni, belevinni abba a kultúrába, ahová érkeztek. Nem csodálatos dolog. Hogy pápák, püspökök tudtak olyan bős döntéseket hozni, nem maguktól, a Szentlélek vezetésével, aminek beláthatatlan következményei voltak. 23. János pápa azt mondja, egy szép nap, összehívom a zsinatot, azt hiszem, a pápa megkettyent. És nem megkettyent, hanem a Szentlélek Úristen biztatta, és jött a második vatikáni zsinat. Megválasztják második János Pál pápát, Leon Bélú, a fél Róma, ki se tudják ejteni a nevét, ott boldogtalankodnak a nevével. És mi történt? Megásták a kommunizmusnak a sírját. A pápával. A pápa megválasztásával. Ha itt van Ferenc pápa, meghirdeti az irgalmasság évét, nem ítélkezünk semmi fölött, senki fölött, mindenkit az isteni irgalmaknak a kezébe ajánlunk. Hogy a hittudósoknak a munkája bemutatni korszerűen hitünket, mint észszerű hódolatot. Ez mind-mind nem emberi teljesítmény, ez mind-mind a Szentléleknek a munkája, aki mindenkiben azt fejti ki, amit éppen neki tennie kell. Sőt, mondhatnám azt is, hogy a Szentlélek mindig az emberi képességeket fokozó erőként adta önmagát. Mert kiadott erőt Márton Áronnak, Jakab Antalnak, Dávid Lászlónak, a 106 börtönviselt római katolikus papnak, vagy kiad erőt napjainkban Csaba atyának, hogy 3000 árvának az apja legyen. Ez emberi erőt meghaladó teljesítmény, erre ember nem képes, de ha valaki a Szentlélek Úristennek átadja önmagát, amiként látszik rajta, hogy átadott életet él, akkor nyilvánvaló, hogy ez fog történni. Vagy Tölk és György atyát mindannyian ismerik, hiszi többször beszélt, és ő elmegy a tamilok közé, Sri Lankába, a nincstelenek közé, a hazátlanok közé, hazátlanként, hogy tartsa bennük a lelket, hogy Krisztus igéjét hirdesse számukra, és így tovább. Az egyházban bármi történik, az mind-mind a Szentlélek Úristennek a munkája. És kedves testvérek, ez nem a múlt, hanem ez örök jelen. Ma is fölkínálja a Szentlélek, a mi számunkra is fölkínálja értető erejét. Emberi képességeinket fokozó erőként kínálja föl ma is, nekünk is önmagát. Mikben nyilvánul meg? Ha kinyitom a szívemet, a lelkemet, ha engedem, hogy eltöltsön, akkor megsegít, hogy becsülettel helytálljak a kapott hivatásomba. Ha engedem, hogy eltöltsön engem, akkor rádöbbenek arra, amire előbb-utóbb rá kell döbbennie az egész világnak, hogy Jézus nem egy alternatíva, nem. Ő az út, az igazság és az élet mindenki számára. Aki azt gondolja, hogy hát, ha akarom, Jézus követem, hogy alternatíva, az még nem fogta fel az életnek a valóságát. Jézus nem alternatíva. Ő az út, az igazság és az élet mindenki számára. Tehát nem lehet majd kicselezni, hogy majd Jézus nélkül valamit kezdünk. Nem, Jézus nem alternatíva. Ő az út, az igazság és az élet. Arra bízol a Szentlélek Úristen, hogy dobjuk tűzbe bálványainkat, mert elszívják az élet erőnket, és annyi bálványunk van. Arra bíztat, hogy felejtsük el sérelmeinket, annyi van belőle. Arra bíztat, hogy próbáljunk a népünkben gondolkodni, a fajtánkban gondolkodni, próbáljunk Marosvásárhelyben gondolkodni, próbáljunk a lehetőségeinkben gondolkodni, amit az Úr tárcán kínál nekünk. Legyen szemünk észrevenni mindezt, hiszen valóban ennyire figyelmes a mi Urunk, a mi Istenünk. Azt akarja, hogy belássuk, rajtunk múlik minden, a mi melléállásunkon, a mi igyekezetünkön, a mi összetartozni akarásunkon, a mi élni akarásunkon. Hát a Szentlélekben élet van, a Szentlélek életet akar lehelni belénk, és nem azt akarja, hogy elpusztuljunk és elvesszünk. Ezért ünneplő testvérek, buzdítom kedves mindannyiukat, nyissuk ki a szívünket, a lelkünket, tegyük alkalmassá önmagunkat arra, hogy a Szentlélek bennünk, azután pedig általunk elvégezze mindazt, amit itt és most el akar végezni. Amen.